Kapocs Ifjúságsegítő magazin következik. Annyi impulzusért, első lépések a felsőoktatásban, Korcsmár Zsófival beszélgetünk erről. Jó estét kívánok, Szabó András vagyok, és sok szeretettel köszöntelek a stúdióban.
Jó estét!
Nagyon régen beszélgettünk tulajdonképpen, mielőtt még a felvétel ide előtt, ugye? Valahogy
ez,
így.
Ez így van, igen, érettségi
magasságában.
Igen, érettségi után már, de még a felvételi mellett.
De hát ott nagyot lépett az élet veled, mert most már egyetemista vagy, egyetemista vagy.
Ez
mire jársz? Mit nyertél? Hova nyertél felvételit? Mit csinálsz most? Mit tanulsz most?
Hát az egész történetet úgy kezdeném, hogy ugye én több nagyobb, nevesebb egyetemre is beadtam a jelentkezésemet, ahonnan lecsúsztam. Így egy viszonylag kis főiskolára nyertem felvételt, a Tomori Pál főiskolára, ahol angol nyelven hallgatok International Relations szakot.
Ez mi? És
az ok, igen, és az ok, ami miatt angolul mondtam a nevét, mert hogy szerintem nem egészen pontosan van lefordítva magyarra a szakneve, ugye ez a nemzetközi kapcsolatok szak, vagy nemzetközi tanulmányok szak, ugye melyik egyetemen hogy indul. De talán még az, hogy nemzetközi kapcsolatok jobban fedi a szaknevét. Ugye, amit jelenleg tanulok, vagy amire kiterjedő tudást fogok kapni, az ugye a nemzetközi jog, illetve a nemzetközi gazdasági összefüggések, illetve ezen két dolog összefonódása.
Te, hogyha valaki ezt elvégezte, milyen munkát tölthet be? Mi lehet belőle?
Nagyon-nagyon-nagyon sok lehetőség van ezután. Ugye onnantól kezdve, hogy el tudja ezt az egészet terelni egy jogi irányba, tehát nemzetközi jogi irányba.
Akkor nyilván még jogi egyetemet mellette érdemes elvégezni, igen.
Ez így van. Viszont ugye sokkal kevesebb ráfordítással, mivel hogy onnantól kezdve, hogy nagyon sok tárgyat már teljesített odáig, nyilván csak az ismereteit kell kiterjeszteni. Odáig, hogy a diplomaták is például a legtöbb esetben ugye ilyen főiskolai vagy egyetemi végzettséggel rendelkeznek, különböző cégek képviselői, különböző országok küldöttei, nem csak mint diplomaták, hanem mint egy bizonyos dolog képviselői is jelentkezhetnek.
Akkor ennyi minden lehetné, tehát lehetné diplomata is, cégvezető is, nemzetközi biznisz folyamatokban vehetné részt. Igen. Nagyon érdekes az egész történet. Gondolom, akkor angolul tanultok, nem?
Igen, angol nyelven folyik
mindenki
az oktatás.
És hol van ez az iskola egyébként?
Ez a 22. kerületben van, habár Kalocsára van bejelent, tehát Kalocsán van elvileg a központja az egyetemnek, ott kara nincs.
Igen.
Kecskeméten, illetve Budapesten vannak karjai. Értem. És magyar, illetve angol nyelven is folyik az oktatás.
És le angolul tanulsz.
Így van.
És hadd képzel, mert ez az évfolyam, ugye egy évfolyamban vagy, egy évfolyamban.
Igen,
hány fős az évfolyam, mert különböző egyetemeken más létszámú évfolyamok vannak.
És biztos, hogy mindenki egy ilyen óriási számot vár.
Igen.
Én megközelítőleg tudom mondani, hogy az első évfolyamosok körülbelül 20-an vannak.
Értem, tehát ilyen kicsi létszámú történet.
És
ezek szerint az a csoport, amiben dolgozol, az lényegesen kisebb.
Nem, érdekesen az én csoportom a legnagyobb, az én szakomon vagyunk a legtöbben jelenleg. Nyilván nehéz megbecsülni, mert amúgy mai napig nem tudom, hogy amúgy ki első éves és ki másodéves, vagy esetleg harmadéves, de úgy én körülbelül azt mondom, hogy 7-8-an vagyunk a első évesként a szakon.
Aha, és kik ők? Kik a te társaid? Mert ugye azt feltételezzük, ugye, hogy akkor ezekkel a fiúk a lányokkal találkozol, és hogy kik ők?
Így van. Illetve igen, azt mondtam, ez a 20 fő, ez a jelenléti oktatásra vonatkozik.
Értem.
Onnantól kezdve, hogy ugye angol nyelven folyik az oktatás, nagyon sok külföldi is jár az iskolába.
Nem fizikailag, hanem online.
Online is, illetve fizikailag is. Jelenleg van két magyar szaktársam. azt hiszem, hogy 4 vagy 5 kínai hallgató, egy indiai hallgató, egy szomáliai hallgató, illetve egy algír hallgató.
Azt a mindenit. Akkor ez elég nemzetközi.
Ha? Így van.
Európából ezek szerint nincsenek mások.
Európából ugye Erasmus programmal jönnek, hogyha jönnek. Jelenleg nincs európai hallgató. Vagy nyilván rajtunk kívül nincsen európai hallgató az iskolában.
Milyenek voltak a kezdeti lépések? Mert engem például az is érdekel, amikor téged fölvettek, nyilván az egy más dimenzió. És ebben semmit nem tud ilyenkor az ember, amikor bármennyire fölvették, hogy szóval ez egy másféleképpen kell ott mindent csinálni, ugye?
Igen. Először a beiratkozáson én egy kicsit megijedtem, mert hogy egyetlen egy külföldi hallgatót sem láttam, és én tisztában voltam vele, lévén, hogy a testvérem is oda jár abba az iskolába, csak a középiskola részére, és ő is mondta, hogy rengeteg külföldi hallgató van maguk, tehát hogy az iskola létszámához képest. És egyszer csak az első napon azzal találkoztam, hogy tényleg, tehát azt mondom, hogy 10-15 kínai ül a váróban, az iskola várójában, illetve tényleg nagyon-nagyon sok külföldi, és mindenhonnan hallottam különböző nyelveket a magyaron kívül. És az első órám egy statisztika óra volt.
Igen.
És erre beültünk, és igazából akkor szembesültem azzal, hogy itt tényleg nem magyarok lesznek javarészt, hanem külföldi hallgatók.
És akkor képzeljük el, hogy a hallgatóként, hogy te elkezdjük, és angolul nyomják az
összes
tárgyat, ami létezik. Aha.
És ez néha tud nehézséget okozni.
Miben?
Nehézség abban, hogy senki nem az anyanyelvén tanul.
Igen.
Ugye, hogy lévén, hogy senkinek nem angol, illetve az indiai szaktársamnak, de hogy rajta kívül senkinek nem anyanyelve az angol. Így jó magamnak is, és más szaktársaimnak is vannak olyan dolgok, amiket nem értünk. Nem értünk alapból angolul se, és hogyha az egyes tanárok elkezdenek használni különböző szaknyelvi kifejezéseket, akkor az egész tényleg nagyon, nagyon idegennek tűnik. És de szerencsére is tényleg lekopogom, hogy minden tanárom próbálja érthetővé tenni azt, amiről ő tanít, és amit ő tanít.
Tehát ez egy kicsit nyelvi képzés is, akármilyen furcsa, mert
igen,
csomó
igen.
Kifejezést ezt az angol nyelven is meg kell tanulni, de magyarul se tudjuk, ugye, akkor igen, igen. És mennyire tudod például visszafordítani a magyarra, mert ugye egy csomó kifejezés inkább először angolul tanulsz meg, és ugye Magyarországon ennek vannak ugye társai magyar
igen.
kifejezésekkel, sőt, igazából gyakorlattal.
Az az igazság, hogy amikor elkezdtem először tanulni, akkor idézőjelesen beleestem abba a hibába,
igen.
hogy átfordítottam magyarra, és megtanultam magyarul.
Uh-huh.
Ennek az lett a hátulütője, hogy így kétszer annyit kellett tanulnom.
Uh-huh.
Így inkább az agyam, amikor tanulok, átkapcsol egy ilyen idézőjeles angol funkcióba, és azokról a dolgokról, amikről akkor mesélnek, elkezdek angolul gondolkozni, és hozzátársítani dolgokhoz.
Segíts nekem, hogy kell angolul gondolkozni?
Ez most tényleg nagyon bután hangzik, de például azzal tudom szemléltetni, hogy Platónról tanultunk.
Igen.
És az igazságosságot vettük órán, és elkezdtem azon gondolkozni, mikor otthon leültem a jegyzeteim fölé, hogy tényleg, tehát jó, oké, akkor miből jön az angol igazságosság szó, és elkezdtem olyan élethelyzeteket visszapörgetni magamban, amikor ez megtörtént velem, vagy amikor erre rászorultam, erre a dologra, és elkezdtem történeteket, vagy idézőjeles történeteket gyártani a fejemben hozzá,
angolul?
És angolul, igen, természetesen. És hogyha nem tudtam szavakat, vagy nem jutottak eszembe, vagy nem voltam benne biztos, hogy ez a megfelelő kifejezés, akkor arra rákerestem.
Uh-huh.
De
nem lépték ki az angol gondolkodásból, az angol történet leírásból, történetvezetésből. Igyekeztél azzal a történettel angolul gondolkodni. Igen, ez érdekes, hogy lehet angolul gondolkodni, hogy nem azon a nyelven. Egyébként mindig, valakivel, velel is beszélgetünk már más műsorban is, hogy a nyelv alapvetően nem szavakat jelent, hanem
igen.
mennyire másféleképpen kell megközelíteni. De főleg nemzetközi szinten angolt, amikor mindenkinek más a kultúrája, Na mindegy, csak úgy eszembe jutott, hogy ez nagyon érdekes. És akkor az évfolyam társaiddal is ugye bent fizikailag is találkoztok, ugye?
Igen, igen, ha bár most igen? Ezen a héten előjött az, hogy hibrid oktatásba kell átállnunk, pont amiatt, mert nagyon sok hallgató külföldön tartózkodik. Uh-huh. Így ezen a héten a Magyarországon tartózkodó külföldiekből is elég sokan azt gondolták, hogy innentől kezdve ők is beleesnek ebbe a pakliba, uh-huh. De hogy úgy néz ki, hogy tehát ez jelenléti oktatásként fog tovább menni. Folytatódni, uh-huh. És igen, fizikálisan is találkozom velük, uh-huh. Sőt, arra is volt lehetőségem, hogy egy estét velük töltsek, uh-huh. És elmentünk szórakozni.
Kapos Ifjúság Segítő Magazinban Kocsmár Zsófival arról kezdtünk el beszélgetni, hogy ő megtette az első lépéseit a felsőoktatásban, és amikor beszélgetünk erről, azt mondta legelőször, hogy mennyi impulzus ért, és ezeket az impulzusokat szeretné most összepakolni, és arról beszéltünk a legelején, ugye, mert legutább érettségi magasságában találkoztunk vele, hogy ez egy teljesen újszerű iskola, kis létszámú és nemzetközi tanulmány, nemzetközi kapcsolatokat, nemzeti tanulmányokat próbálja elsajátítani egy kis létszámú iskolában, angol nyelven, és ugye az ő évfolyamtársai úgy fogalmaz, ő szaktársai, jelentős része nem is magyar, talán két magyar vele egykorú fiú-lány lehet, ezt fiú-lányok nem több.
Egy fiú és egy lány.
Igen, tehát akkor pont beletaláltam. És azt kérdezem, ugye azért órákról is mindjárt beszélünk, de hogy kommunikáltok egymással? Mi a kapcsolat egymással?
Érdekes volt, mert én például azzal nem voltam tisztában, hogy az ázsiai kultúrában abszolút de más a kommunikációs, vagy mások a kommunikációs alapok. Igen. Máshogy kommunikálnak. Nagyon érdekes volt például, hogyha megfigyeltünk, vagy ültünk csendben a váróban, akkor a fiúk nagyon hangosan beszéltek, még ugye a lányok nem is beszéltek szinte egyáltalán, vagy csak suttogtak egymás között. Uh-huh. És hát úgy adta a szerencse, hogy csináltunk egy a szakunknak egy csoportot, uh-huh. Ahol, ha bár úgy terveztük, hogy ilyen egész iskolás esti szórakozás lesz, Végtére is úgy alakult, hogy javarészt külföldiek jöttek el, és ott volt igazából az első wow élményünk. Két kínai szaktársam, egy indiai, illetve mi hárman mentünk el, magyarok, erre az estére, és nagyon furcsa volt az például nekem, hogy abszolút ott a fiúk kibontakoztak. És még mondjuk az iskolában azt láttuk, hogy órákon tényleg csak szinte póker arccal ültek, és néztek ki a fejükből, mennyire színes egyéniségek, és mennyire baromi jó fejek, és mennyire sokat beszélgettünk például.
Tumálnak, szerepeltek, ugráltak, mit csináltak? Miben bontakoztak ki?
Igen, tehát ezt akarom elmondani, hogy annyi mindent meséltek magukról, és például játszottunk egy játékot, és akkor is annyira máshogy gondolkoznak, mint mi, és annyira máshogy viselkedtek. Teljesen egyszerű volt a játék, két dobókockával dobni kellett, és bizonyos számoknál bizonyos feladatok voltak. És míg például az indiai srác folyamat nézte a lapokat és olvasgatta, a kínai srác egyszer elolvasta, és utána tudta minden feladatot. Ezzel szemben, mondjuk amikor a nevünket kellett volna megjegyezni, ez nem ment neki. Tehát abszolút más dolgok fontosak nekik, mint nekünk.
És ez tud bántó lenni, ha nem tudják a nevünket,
igen,
az nem
igen.
Tud.
És például nagyon furcsa volt, de rákérdeztünk náluk, hogy tett, vagy és pontosabban az indiai srác tette fel a kérdést, hogy de miért nem néztek a szemünkbe, és mondták, hogy ez nem szabad. Úgyhogy ez például egy nagyon, nagyon bántó dolog, tehát ez kifejezetten sértő Kínában, hogyha valakinek a szemébe nézel.
Kínában?
Igen.
És Indiában is?
Nem, Indiában meg pont ez a lényeg, hogy folyamatosan ugye a másik szemébe nézünk.
Aha, és a kínaiaknak el kell kerülni a tekintetet.
Igen.
Mert a sértő.
Igen.
Ez érdekes.
És van még meg annyi ilyen dolog, amire például oda kell figyelnünk, ugye van például muszlim szaktársam. Tehát, hogy emiatt én tisztában vagyok azzal, hogy ők jöttek ide, és nyilván ők is alkalmazkodni fognak a kultúránkhoz. Viszont én azt gondolom, hogy pláne egy nemzetközi szakon nekünk is alkalmazkodnunk kell, és úgy tanulunk a legtöbbet, hogyha mi is alkalmazkodunk.
Igen, először megismered, hogy miben mások, és azt tiszteletben tartod. Igen. Ugye erre gondolsz?
Igen.
Na, csak érdekelt, hogy működtök egymással. És milyen óráitok vannak, mert ugye azt sem nagyon tudom, tehát sokfajta óráid lehetnek, ugye ez nem ugyan, mint a középiskola, majd az össze is hasonlítjuk, de milyenek ezek az órák?
Nagyon-nagyon sokszínű óráim vannak. A statisztikától kezdve a nemzetközi szervezetek és intézmények óráig, tehát, hogy tényleg azt gondolom, hogy próbálják a bizonyos szektorokat lefedni különböző tanulmányokkal. Például tanulok szociológiát is, ez habár csak egy-fél éves tantárgy, itt igazából idézőjelesen a világ nagy problémáiról beszélünk. Tanulok politológiát, ami igazából én úgy fogalmaznék, hogy filozófia és bevezetés a politika világába, mint hogy politológia. Tanulok emellett gazdaságtörténelmet, közgazdaságtant, jogi óráim is vannak, illetve németet.
Németet?
Igen.
Varum.
Most zavarba értem.
Miért kell németül? Tehát tudom, angolul beszélsz.
Igen. Kötelező egy második idegen nyelvi órát felvennem. Azonban innentől kezdve, hogy én angolul tanulom a szakomat, én a nyelvvizsga kötelezettség alól felmentődök.
Értem.
Illetve én a végén fogok kapni egy szakmai nyelvvizsgát.
És mellette kell egy másik nyelvvizsgát is letenned, a németet is, ugye?
Azt nem, tehát pont emiatt, mert hogy van elég baj a nyakunkban, hogy angolul tanulunk, mentesülünk ez alól.
De nem lehetett választani, mert tudom, hogy te tudsz spanyolul, tehát mi spanyolul kellett
Nem lehetett választani. Abból fakadóan, hogy ugye rendkívül kis számú a főiskola, itt több problémával is küzdenek, az egyik az idegen nyelv. Például a külföldi hallgatók, mivel hogy a német órát csak magyarul tudom hallgatni, ez most nagyon, nagyon bután hangzik, de hogy magyarul tanuljuk a németet, míg a külföldi hallgatók angolul tanulják a magyart.
Ja, értem, hoppá.
Igen.
Jó, de hát itt akkor mi a cél a németnél? Csak azért, hogy ott valami nyelvvizsga, vagy csak egyszerűen tudjátok
németül? Igen, mint egyéni cél a nyelvvizsga. Az iskolának a célja pedig az az, hogy a szakmai német nyelv kurzusra felkészítsem.
Nagyon érdekes, amit mondasz, és tulajdonképpen el sem tudom képzelni, hogy, hogy megy egy ilyen nap, az, mert ugye a régen a középiskolába föl kellett kelni, nyilván amikor ugye jelenléti oktatás volt, így szokták mondani, most már ez a legkorszerűbb kifejezés, föl kellett hajnalba kelni, és elcsattogni az iskolába, és eltölteni azt a heti 37, nem tudom hány órát. Hogy megy ez is, ezen az iskolában?
Amit nekem senki nem mondott el, hogy itt nem csak random kell felvenni órákat, tehát itt nem azt veszed fel, ami neked megtetszik.
Igen.
Én ezzel akkor szembesültem, amikor megküldték az ajánlott mintatantervet. Ugye itt úgy működik, hogy van egy mintatanterv, amelynek az óráit követned kell, és ezeket az órákat teljesítened kell a képzésed ideje alatt.
Tehát ott kell lenni, elvégezni, vizsgálni, és így tovább.
Ugye ezeknek a tantárgyaknak ebben a tanulmányi követelményben van leírva az, hogy mivel zárul. Vizsgával, szóbeli vizsgával, írásbeli vizsgával, és a többi, és a többi. És ezek a kurzusok ugye erre készítenek fel minket. Ezt azért mondtam el, mert ez nekem is újdonság volt, és ezzel én is most szembesültem, és ezért is tartom fontosnak.
Ja,
a másik dolog, igen, hogy ugye ezeket az órákat fel kellett vennem. Ezek úgy néztek ki, hogy ezek megadott időpontban voltak. Ebből fakadóan van olyan napom, amikor egymás után van 3 másfél órás órám, azonban van olyan napom, amikor egyre megyek be az iskolába, és van 1 másfél órás órám.
És aztán jössz is el.
Igen, és utána jövök is haza.
De a heti terhelés akkor gyakorlatilag nem olyan nagy, mint a középiskolában.
Tehát közel nem 40 óra, igen.
Aha, tehát ez jó, de hát ettől ez lazább?
Nem lazább.
Miért?
Hát sokkal több az az anyag, amit el kell sajátítanunk. Illetve a bizonyos kurzusok, én hozzászoktam ahhoz, hogy középiskolában ugye egy bizonyos menet szerint haladunk. Igen. Tehát magyarom, magyar tanulunk, matekon, matekot. Na most itt minden kurzuson mindenből van egy pici, és minden össze van gyúrva egy ilyen nagy masszává. És azt gondolom, hogy minden órán valamilyen szinten a világot nézzük, csak különböző szempontokból. És ez nagyon érdekes, azonban rendkívül bonyolult is összeegyeztetni azokat a dolgokat, mert hogy nagyon sokszor van olyan, hogy két tanár különböző dolgot állít, azonban meg kell tanulnunk ugye ezt objektíven kezelni, és kvázi
meg... Hogy lehet két ellenkező dolgot objektívan kezelni?
Hát egymástól függetlenül kezelni, tehát elfogadni azt, hogy ez így van az egyik fél szerint, másik fél szerint pedig így, és azt gondolom, hogy ez az egész megtanít gondolkodni.
Tehát azt is jelenti, hogy annak a tanárnak azt mondod, amit
igen.
A másik meg, amit a másik gondol.
Így van.
És hát nem fogal szállást.
Azt gondolom, hogy bizonyos tanároknál merek állást foglalni, bizonyos tanároknál nem.
Aha, értem. Tehát nem az a fontos, hogy neked saját álláspontod legyen, hanem hogy ezek az a szempontokat megtanuld.
Azt gondolom, hogy többnyire arra nevelnek, hogy legyen saját álláspontod is, amúgy, de amúgy vannak olyan tantárgyak, ahol azt gondolom, hogy a saját álláspontod nem annyira releváns. Mint maga az idézőjeles lexikális tudás.
Mi az, ami ebben neked most új, majd beszélt ilyenről statisztika, mi az, ami neked teljesen új ebben az egész történetben, mert valamennyire gondolom gondolatban készültél erre a szakra, és igen. Egy csomó gondolattal már megbirkoztál középiskolás korodban is, de vannak ebben új mozzanatok, ami számodra meglepetés, hogy érdekes.
Pontos statisztika órával kapcsolatban tudom azt mondani, hogy tehát így nem csak abból áll, hogy megszámolom, hogy hány ember van, és akkor elosztom valamivel.
Kettővel, igen.
Igen, és, igen. Akkor boldog vagyok, mert kijött az, hogy 78. Nem erről szól az egész, hanem azt gondolom, hogy sokkal gyakorlatiasabb példákat veszünk, olyan dolgokkal kapcsolatban, amik például fontosak, vagy relevánsak lesznek később.
Mondjál példát.
Például megvitattuk az egyik jogi órámon azt, hogy miért is fontos az, hogy ha például egy diplomata abszolút nem semmilyen módon nem kerül kapcsolatba egy adott néppel, akihez megy. Vagy, itt most nem olyan kapcsolatra értem, hogy ő nem beszél az ott élőkkel, hanem nem
személyes,
személyes kapcsolatot.
Nem teremt a helyekkel, igen.
Vagy beszélgettünk arról például, hogy hogyan megy az árképzés, tehát hogy mi alapján szabják meg az árakat. Uh-huh. Beszélgettünk a bizonyos ország import-exportjairól, uh-huh. hogy tényleg beszélgettünk arról is, hogy például miért fontosak az ókori görög filozófusok művei napjainkban. Uh-huh. Beszélgettünk különböző nézőpontokról, beszélgettünk a keresztény nézőpontról, beszélgettünk a muszlim nézőpontról, és mindemellett még megvitattuk a görögöt is. Uh-huh. Erről a háromról beszélgettünk, hogy például különböző korokban mikor, mi volt a fontos. Uh-huh. Beszélgettünk a szabadságról. Uh-huh. Megvitattuk, hogy valójában, hogyha azt mondom, hogy azt csinálok, amit szeretnék, az anarchia. Az nem szabadság, hanem anarchia.
Értem. Mert az a szabadság, amikor azt csinálsz, amit szabad?
Nem. Mi ezt feltételeztük, hogy vagyis pontosabban igen. Valójában amúgy a szabadság, legalábbis ezt tanultuk, ezen még nem gondolkoztam, de hogy igen. A tanár úr álláspontja szerint ez egy olyan absztrakt fogalom, ami nem létezik.
A szabadság.
Igen.
Az idea inkább.
Igen.
Aha, értem. Aha, hát ez egy érdekes dolog. Lehet, hogy ezt a stúdiumot még végig fogod járni, és majd lesz még szabadságfelfogásod. Lehet, hogy csinálunk a műsorban egy ilyen szabadság témát is, ugye módon, hát addigra felkészülsz te is, csak úgy csinálunk egy jó kis dolgot. Na, milyenek a tanáraid? Mert ugye az is fontos dolog, ugye, hogy kik tanítanak titeket, mert ez a téma, ez rendkívül izgalmas dolog, de nagyon fontos, hogy hiteles, autentikus emberek tanítsanak.
Azt gondolom, hogy...
Nevet is mondani, ha vállalható. Igen.
Nem vagyok benne biztos, egy-két tanárom nevét tudom, hogy itt mondhatom, többiekét nem vagyok benne biztos, de hogy alapvetően nem csak magyarok oktatnak minket, ezt ugye nem mondtam sem neked, sem a műsorban, de hogy nem csak magyar tanáraim vannak, hanem külföldiek is. A szociológia tanárom, hogy például egy magyar szociológus, uh-huh. Van a politológia tanárom, ő például egy magyar nevesebb filozófus, uh-huh. ő a dr. Frenyó Tamás, uh-huh. Van egy eritreai közgazdaságtantanárom, uh-huh. Eritrea egy rendkívül kicsi és szegény afrikai ország, van török kommunikáció tanárom, uh-huh. És emellett van még rengeteg tanárom, akik ugye különböző szektorokban dolgoznak, és viszonylag mindegyikük elismert. Van például egy tanárom, a dr. Latman Tamás, ő európai uniós joggal is dolgozik, uh-huh. ő ugye Brüsszelben él kint, szóval emiatt nem csak jelenléti oktatásunk uh-huh. van például.
Ő neve szerintem az ismertebbek közé tartozik, de a Frenyó úr is ilyen szempontból. Van-e köztük kedvenced?
Igen, van. Uh-huh. Van.
Azt mindig lehet mondani, a másik irányt nem.
Igen, a másik irányt nem lehet mondani. Azt gondolom, hogy tudás szempontjából abszolút Latman Tamás a kedvencem. Uh-huh. Rendkívül kiábrándító, ezt kell róla, hogy mondjam, de...
Milyen szempontból?
Olyan szempontból, hogy azokat a fejünkben lévő ilyen idealisztikus képeket, mint például, hogy miből áll egy munka, vagy hogy mi a háttere a dolgoknak, ő ezt abszolút lerombolja, uh-huh. és épít helyette egy újat, egy sokkal átfogóbbat. Uh-huh. Igen, talán ő így a kedvencem.
There's a place in Jamaica I would like to get away to escape the things that hold me to the ground. Not that I'm gonna fly there, just to get real high there. Getting lost is one way of getting found. come on, let's fake our death and move to Jamaica. Pay your respects and I just might take it. Let's fake our death and move to Jamaica. On a vision quest for an old soul and a heartbreak. Oh, 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 oh.
Kapos ifjúságsegítő magazinban Korcsmáros Zsófival arról kezdtünk el beszélgetni, hogy ő egy egyetemre elkezdett egyetemet tanulni, és az első lépéseiről kezdtünk el beszélgetni, mert őt annyi impulzus érte, és egy sok érdekességet mesélt, ő egy különleges iskolába jár, abban az értelemben, hogy nem tömegiskola, és nemzetközi tanulmányokat, nemzetközi kapcsolatokat tanul angol nyelven, egy kis létszámú évfolyamon, amiben a hallgatótársainak nagyobb-nagyobb része nem is magyar. És tulajdonképpen így próbálja elsajátítani azokat az ismereteket, amiben nem csak ismereteket kell megtanulni, hanem nézőpontokat, szemléleteket, kultúrákat kell megtanulni, tolerálni, és ez szerintem igazából izgalmas lehetne sok ember számára, hogy hogyan lehet azt a sok különbözőséget összehangolni, hogy ezekben a sok különbözőségekben dűlőre jutni, egymással szót érteni, egymással valamilyen módon elérni valamilyen teljesítményt, ami szerintem a hétköznapi élet egyébként is egy nagy kihívás országok számára, hogy hogyan tudnak együttműködni, és ennek ti vagytok a munkásai, hogy jól tudom, ugye? De hogy, honnan van a szakirodalom? Mert ugye a középiskolában nagyon szépen elő szokták idézni, hogy honnan van a szakirodalom. Tehát tulajdonképpen ti olyan tárgyakat tanultak, meg egy része talán nincs is leírva.
Ez így van. Ugye nekünk ez úgy működik, hogy beülünk egy füzettel, és ami abban a füzetben van leírva, az a Biblia. Tehát ezt nem tudom szebben mondani, tényleg az ami irányba állít minket. Uh-huh. Ezt kiegészítik ugye különböző prezentációk, esetleg könyvek, uh-huh. amelyeket el kell olvasni, de hogy kifejezett, illetve hogyha vannak a tantárgyakhoz jegyzetek, ugye ezek az idézőjeles tankönyvek, akkor azt kiegészíti. De hogy alapvetően olyan kulcsgondolatokat fogalmazunk meg órákon, ami mellé vagy kialakul a saját álláspontunk, vagy hozzátársul egy olyan álláspont, amit valaki régen, vagy most megfogalmazott, leírt, vagy csak úgy jött. Tehát, hogy ezeket kell elsajátítanunk.
És ez együttesen kell, vagy ebben az értelemben lehet különbözőképpen is felfogni ezeket az előadásokat, ugye, mert azért több kultúrájú világban tanultok, tehát nem csak te, hanem ott az indiaiak, kínaiak.
Én azt gondolom, mivel, hogy eddig egyetlen egy ZH-m volt, egyetlen egy zárt egy dolgozatom volt, ráadásul egy olyan dologból, ami elég kötött, uh-huh. tehát ez a római jogi alapismeretek, tehát ez azért nem az a dolog, ami...
Ja, értem, tehát az írott malaszt
ilyen szempontból. Jobbról kimagyarázható, de hogy én azt gondolom, hogy nagyon sok álláspont fogalmazódik meg órán, uh-huh. és ami érdekes a középiskolával szemben, hogy itt azért nem ez a jelentkezős módszer működik. Uh-huh. Tehát, hogy itt tényleg az van, hogy szabadon áramlanak a gondolatok. Uh-huh. És nyilván vannak olyanok, akik inkább vevők erre, és vannak olyanok, akik ezt beleépítik az órába, és vannak olyanok, akik inkább nem. Tehát uh-huh. így...
És hagynak a tanárok benneteket vitatkozni, vagy érvelni, igen. vagy mert ez egy ilyen fontos része.
Igen. Uh-huh. Ez pont a szabadság témájával kapcsolatban jött fel így legelőször, amikor is meg kellett fogalmaznunk, hogy mi a saját álláspontunk, uh-huh. és hogy miért nem az, mint a másiké. Uh-huh. Csak hát ugye elég hamar véget ért a kör, mert hogy az első ember azt mondta, hogy hát a szabadság az az, amikor azt csinálom, amit akarom. Uh-huh. És akkor véget is ért az első kör, és igazából szinte már magunk jöttünk rá arra, hogy
nem feltétlenül.
Nem. Tehát, hogy nem tudjuk megfogalmazni, mert hogyha én azt csinálok, amit akarok, akkor a másik nem azt csinálja, amit ő akar. És akkor...
Mert ütköznek az akaratok?
Igen, nagyon sokszor ütköznek az
de
akaratok.
De nem mindig ütköznek az akaratok.
Ez így van, de vannak olyan... Tehát vannak olyan dolgok, amiket, hogyha én csinálok, megtörténik. Például kitalom a széket, de te azt szeretnéd, hogy mi beszélgessünk.
Igen,
de
igen,
én
igen.
elmegyek, akkor már nem az történik, amit te akarsz. És abban az esetben, hogyha te visszahívsz engem, uh-huh. és én ide visszülök, akkor pedig nem az történik, amit én akarok. Szóval...
Hát ettől még ez nem is biztos, hogy sérti a szabadságot önmagában.
Ez így van, de azt a fogalmat, amit mi megadtunk neki, azzal ütközik.
Hát, biztos, hogy fogja ütközik. Így van. Tehát valószínűleg a kommunikáció egy kötelezettségvállalás.
Igen.
És az első pillanatok kezdve, sőt a köszönés is nagyjából arról szól, hogy letettük a fegyvert, nyitott kézzel közelítünk egymáshoz, tudunk beszélgetni. Tehát össze kell hangolni a dolgokat. Izgalmas, hogy mondasz. Hát kérdezem, hogy hogy fogadja otthon a család? Mert ugye az is érdekel, mert a család ebben az értelemben most egy egyetemista lányával rendelkezik.
Hát a... Hogy is fogalmazzam meg? Szerintem ők boldogok, hogy ezt választottam. Uh-huh. Igen, és így ennyit tudnék, vagy ennyit...
És zukolnak neked.
Igen. Még az ő fejükben sem tisztázódott szerintem teljesen, hogy mi történik, uh-huh. vagy hogy mit tanulok. Uh-huh. Az enyémben sem, de ez így a legizgalmasabb szerintem.
Hát, persze. És ott kezdem, találkoztál már középiskolás, egykori középkorás, most mondjam, tehát fél év után egykori középiskolás osztálytársaiddal, akiknek másként alakult az élete. Van-e még, ápolod-e még azokat a kapcsolatokat?
Igen, ápolom. Uh-huh. Egy nagyon kedves barátnőm Szegedre költözött le például. Uh-huh. Ő szociológus lesz.
Igen.
Egy másik nagyon kedves barátnőm kommunikáció és médiatudomány tanul. Uh-huh. Illetve, bocsánat, két barátnőm is, csak különböző egyetemeken, illetve főiskolán. Uh-huh. Szóval sok felé sodort minket az élet. Uh-huh. Lettek osztálytársaim, akik például villamosmérnöki karra járnak, lettek gazdaság és menedzsment hallgató osztálytársaim, uh-huh. és azt kell, hogy mondjam, hogy úgy, ahogy a saját szakomról nem feltétlen tudom azt, hogy mit akar le teljesen, úgy az övékről, meg pláne nem.
Aha. És azért is kérdeztem, mert ugye ebben az állapotban változások vannak, és valószínűleg a baráti kör is átalakul.
Ez így van.
És valószínűleg még nincsenek, de lehetne nem sokára innen is barátaid, meg a régieket is meg kell őrizni, már akit lehet.
Így van. Én azt gondolom, hogy a jelenlegi szaktársaimmal, és nem csak a szaktársaimmal, hanem az iskolán belül is egy rendkívül jó hangulat uralkodik, uh-huh. már csak abból fakadóan, hogy vagyunk 20-an.
Ez nekem nagyon tetszik egy kis létszámú egyetemen, abszolút személyes minden. Tehát igen. itt nincs akadémiai előadás, hanem ott mindenkinek fontos, hogy ott legyen, jelen legyen.
Így van.
És mindenkinek oda kell szegedni a szemét az előadóra. Vagy
így van.
Beszéltünk a szünetben a tekintetről. Mindenki mindenkire ránézhet? Van egy, azt mondhatod, hogy van egy...
Igen. Igen, amúgy én azt gondolom, hogy például a kommunikáció tanárunk kifejezetten kérte, hogy, uh-huh. hogy nézzük őt. Nagyon érdekes, mert néhány egykori osztálytársamtól azt hallottam, hogy hát ők beülnek a különböző nagyobb egyetemeken az órákra, vannak 500-an órán, és uh-huh. háromnegyedük csak úgy létezik ott a teremben. Uh-huh. Nálunk például van olyan tanár, aki ránk szól, hogyha például ránéz, vagy hogyha a telefonunkat elővesszük. Uh-huh. Míg vannak olyanok, akik azt mondják, hogy azt csinálsz, amit szeretnél. Uh-huh. Érdekes. Vannak olyanok, akik például, illetve nem az, hogy vannak olyanok, hanem hogy a legtöbb tanár azt mondta, hogy enni, inni lehet. Tehát ez a középiskolához képest nekem egy óriási váltás. Mert én azt gondolom, hogy az ember akkor így jön, amikor megszomjazik. Uh-huh. Mondták, hogy nyugodtan, tehát ki be lehet járkálni a teremből, egyet kérnek, ne zavarjuk meg az órát. Uh-huh. Tehát itt nem, és ezáltal szerintem sokkal személyesebbé is válik, mert hogyha egy középiskolában ezt mondták volna, akkor azt gondolom, hogy nyilván előjött volna megtörtént volna az, hogy még az első héten mindenki kibejárkál az óráról, azonban utána tényleg...
Nem is jönnek vissza, és marad 3-4.
Igen, de hogy azt gondolom, hogy ez például szűri is a hallgatókat.
Aha, persze, egy fönnállóságról, meg felnőttségről van szó ebben az értelemben. Érdekes, amit mondasz, és hogy van katalógusotok is, tehát ami azt jelenti, hogy jelen létet találkozunk, itt vagyunk, jelen vagyunk, és ez számít például szempont?
Érdekes, van olyan tanár, aki ezt számon tartja, és aki azt mondta, hogy ugye 3 óráról lehet hiányozni a fél évben, nyilván igazolás nélkül, de vannak olyan tanárok, akik azt mondták, hogy inkább úgy ne menjünk be órára, hogy nem érdekel minket, ami ott történik.
Uh-huh. Még érdekel olyan dolog is, hogy vagy a gyakorlattal, mert ugye ez egy elmélet vélig mezik, és olyanképpen erre a dologra hol vannak gyakorlati minták, példák a világban, és ember mennyire segítenek benneteket hozzá?
Azt gondolom, hogy onnantól kezdve, hogy ugye nagyon sok tanárunk nem csak mint tanár dolgozik, hanem mint különböző szakember is.
Igen.
Így innentől kezdve egy nagyon széles skálát kapunk ezáltal, hogy hova, mikor és hogyan tudnánk elmenni gyakorlatra. Én azt tudom, hogy valami jogi oldalon szeretném elvégezni a gyakorlatomat, és nem idegenforgalmi területem.
Uh-huh. Ez a két markáns része van az egészetnek. Jogi is, hát nyilván egy csomó diplomáciai munkára is föl lehet készülni, ennek a címéi van. De mi szeretnél lenni?
Hát az az igazság, hogy én úgy sétáltam be az egyetemre, hogy én diplomata leszek.
Igen.
Nem biztos, hogy diplomata leszek. Így mondom, és azt mondom, hogy még kell idő ahhoz, hogy tényleg körvonalazódjon a fejemben az, hogy ki és mit csinál.
Ja, értem. Mert akkor sok kérdésed van, kérdőjeled van ilyen szempontból.
Igen.
És van olyan dolog, tapasztalat, hogy hol van a korlátaid, tehát? Mert kicsit beszéltünk a szünetben, csak nem akarom ezt elmondani. Tehát nyilván ez egy olyan szak, ami kultúra meghatározott. És ilyen módon mennyire lehet ezt szabadon végezni? Mennyire lehet a hétköznapi életben, akár a való világban, külföldön, Magyarországon ezt gyakorolni? Tehát az, aki ezt a munkát végzi nőként, fiatal nőként tulajdonképpen, mekkora eséllyel tud működni?
Én azt gondolom, hogy onnantól kezdve, hogy ez egy nemzetközi szektor.
Így van, azért kérdeztem.
A világon nagyon-nagyon sok, és ezt pont beszéltük a szünetben, hogy nagyon-nagyon sok kultúra van.
Uh-huh.
És 21. század ide vagy oda, nagyon sok helyen például még nőként nem is biztos, hogy egy adott nép leül veled, vagy egy adott képviselő, vagy egy adott képviselőcsoport leül veled egyáltalán tárgyalni. Emiatt nyilván picit bezárkózik előttem ez a világ. Azonban emellett ki is nyílik, hiszen meg annyi apróbb lehetőségekre kapok rálátást, amikre például férfiként nem biztos, hogy rálátást kapok. Illetve nem tudjuk, hogy még mennyit alakul a világ, bocsánat.
Ez így van, de hogy fogod ezt föl, mert ugye ez lehet kihívás is.
És én azt gondolom, hogy ez egy óriási kihívás. Tehát...
Az pedig azt mondom, tudomásul veszed, ez van.
Egyrészt tudomásul veszem, és ez van, és ezzel... el kell fogadni, másrészt meg tökre tenni kell ellene, és el kell érni azt, hogy velem is szóba álljanak.
Hát persze.
Ez egy óriási bizonyítási vágy számomra.
Hát bizonyíts is milyen szempontból. Azért érdekes, amiről beszélünk, mert ugye arról beszéltünk, hogy ennek a gyakorlata mennyire nem egyszerű is egyébként. Mert hány éves ez az iskola?
6 fél éves.
6 év, tehát ami... azt jelenti, hogy még csak az első fél évén tartunk, így és van, akkor ez egy van. Olyan, és akkor utána kaptok egy diplomát, ugye?
Igen, egy főiskolai végzettséget kapunk, amivel ugye utána lehet menni mesterképzésre. Ugye ez is ugyanolyan sémán épül fel, mint az egyetem, hogy 3+2 év, azonban a főiskola mi voltak épp, itt nincs az a +2 év.
Ja, értem, de +2 évet már más szakmát is lehet mellette tenni.
Így van, így van. Ugye hát nyilván korlátolt az, hogy mi miket tudunk tanulni, és nagyon remélem, hogy ebben nem kérdezem vele, mert nem tudom pontosan, hogy mik azok, amikhez lehetőségünk van.
Világos. Hát még nem is biztos, hogy ezt kell tudnod, de szerintem, hogyha most jövőre beszélnénk, tehát az első fél év után, akkor már lehet ebbe az irányba gondolkodni,
igen,
nem?
Igen, igen, igen.
Tehát azért ezt el akarod dönteni előbb, vagy igen. Utam, nem?
Illetve hát ugye, amiről még szintén nem esett szó, hogy ez a 6 fél év, ez ugye úgy épül fel, hogy az utolsó 2 fél éved már csak tényleg a gyakorlatról, illetve a szakdolgozatod írásáról szól.
Tehát azt mondod, hogy az utolsó 7 fél évnél már kell valahol dolgoznod, vagy lenned, valamilyen cégnél, vagy valamilyen helyzetben, és így akkor van. Ez lenne együtt, és arról folyik az egyetemen konzultáció, hogy ott mit csinálsz. Aha.
Igen.
Ez izgalmas az egész.
Tehát, hogyha leegyszerűsítem, akkor 4 fél év a képzés, és ugye a maradék kettőben pedig gyakorlatban kell ugye beépítenem a tudásomat.
Akkor neked nagyon sokat kell figyelni a gyakorlatra már most is ilyen
igen,
módon.
Igen.
Tehát az egy olyan iskola, ami arról szól, hogy nem egy elvont ismeretekre készít fel, hanem arra, hogy jelen kell lenni a világban. Ha nézem, hogy te mostanában változik a világhoz, a képzel, mondjuk az információkhoz, tévéhez, rádióhoz, tehát másként nézed-e ma a híreket, újságokat, tévéműsorokat egyáltalán? Alakította ez az egész iskola a te...
Abból fakadóan, hogy külföldi szaktársaim vannak, igen. Alapból is szoktam híreket olvasni, azonban eljutottam oda, hogy nemzetközi hírportálokat is megnyitok, és nem mondom, hogy minden esetben elolvasom a cikkeket, azonban ahol látom, hogy valid címek vannak, ott elolvasom őket, hogy legalább egy kis ismeretem legyen, egy kicsit nagyobb ismeretem legyen, hogy például meg tudjak kérdezni egy-két dolgot olyan külföldiektől, akikkel történt valami.
Hát szerencséd is van, mert valóban több kultúrával találkozol nap, mint nap. Melyik ebből a legérdekesebb most számodra? Melyik, ami meglepett egy kicsit?
Abszolút amúgy azt mondanám, hogy az ázsiai.
Igen?
Igen.
Miben? Miben mások ők?
Én azt gondolom, hogy Magyarországon jelen vannak, és amúgy viszonylag sokan is élnek itt.
Így van.
Azonban számomra régen is egy nagyon elvont kultúra volt.
Elvont?
Igen, egy és ezt most nem, abszolút nem degradáló értelemben értem, de hogy nem európai.
Az biztos.
Nagyon nem európai. És olyan olyan dolgokat, olyan apróságokat tanulok meg róluk nap, mint nap, amik számomra tényleg nagyon meglepőek.
Tudsz példát adni, mert én...
Igen, kint állunk az iskola előtt, és beszélgetünk, és elsétálnak. Tehát elsétálnak.
Beszélgetésből kisétálnak?
Igen,
csak úgy?
Tehát vége a mondatnak, és elsétálnak. És ők például nem... Mi például, hogyha a magyarokkal beszélgetünk, nem tudjuk, hogy mikor, hogy vannak óráik, ezért minden alkalommal, ugye, amikor elmegyünk mellettük, köszönünk nekik. És ezek olyan dolgok, amik nekünk egyértelműek.
Természetesek, igen. És náluk nekik
nem. Tehát ők kétszer köszönnek egy nap, egyszer, amikor bejönnek, meg egyszer, amikor kimennek az iskolából. Aha. Ennyi. Másik ilyen dolog, hogy ez egy nagyon apróság. Nagyon sokat isznak. Mármint, hogy kávéznak, és ők tényleg úgy iszták a kávét. Nekem például van egy ilyen kép a fejemben, hogy én hogyha kávézok, akkor azt lassan iszom, hogy leülök. Tehát ő kikéri a kávét, megáll, lehúzza, leteszi, és utána elmegy, megiszik 1,5 liter vizet egy húzásra. Tehát nekem ezek furcsa dolgok.
Aha.
Furcsa dolgok, hogy például hogyan fejezik ki azt, hogy ízlik nekik valami.
Igen?
Igen. Például ugye ezt ők büfögéssel jelzik. És ez abszolút...
Az nálunk kulturálatlannak számít, ha valaki
igen,
büfög.
Igen, és akkor el tudjuk képzelni, hogy a török tanár úr tartja az órát nekünk.
És jön a büfi.
Igen, és akkor hátulra jön a büfi. Ha? Vagy hogy elalszanak.
Igen?
Tehát, hogy igen.
Órán elalszanak?
Igen. És, vagy hogy egész órán lehajtott fejjel ülnek.
Aha.
És náluk ez például a figyelmet jelenti.
Ha lehajtja a fejét, az figyelmet jelent. Aha. És akkor hogy alszanak, hogy nyitott szemmel?
Nem. Van egy szaktársam, ő rendszeresen alszik, és ő horkol is, tehát...
Igen. És nem szólnak senki neki?
De szólnak neki azért az. Aha. Az már tényleg mindenkinek kiborítja.
Hát mert egyébként szerintem az nincs az a kultúra, ahol ezt nem nevezni udvariatlannak, mert ez az udvariatlanság azért finoman fogalmazva.
De például az indiai szaktársammal kapcsolatban, meg az a nagyon furcsa, hogyha elkezd beszélni... Uh-huh. Azt veszük észre, hogy egyre hangosabban, és a végén már szinte ordítva beszél.
Hajon miért?
Hát megkérdeztük, 8 testvére van.
Ja, értem.
Tehát ott egy picit nagyobb a család is.
És akkor azért kell hangosabban beszélni?
Én azt gondolom, hogy náluk ez...
A figyelmet csak... mindig magam látom.
Igen. Aha. Tehát, hogy mi is erre tudtunk így asszociálni elsősorban.
És akkor lehet neki mondani, vagy azt hittem, mert van egy olyan ember, aki viszont azért beszél hangosabban, mert indulatos vagy lombanékony.
Nem, ő abszolút nem indulatos, és abszolút nem lombanékony. Ő is nagyon érdekes, például olyan szempontból, hogy ő ugye a tradicionális indiai közegből jön, és amúgy egy nagyon szabad gondolkozású ember. Uh-huh. És ő például nem is követi a hindut. És ő ezért is jött el a családjától, mert hogy azt mondták, hogy nem.
Tehát ő egy világibb gondolkodású, igen. Értem. Ha? És ott nézem, ők mennyire kíváncsiak rátok, magyarokra?
Abszolút.
Ez hogy néz ki? Hogy szoktak kíváncsiskodni?
Például az indiai srác mindig mondogatja nekünk, hogy vigyünk neki tradicionális magyar ételeket. Uh-huh. A kínaiak is kíváncsiak ránk, igazából amelyikük így szóba áll velünk. Ugye azt kell tudni, hogy nem csak első fél éves kínai hallgatók vannak, hanem többen is vannak,
igen.
És ők így mindig egy csapatba vergődve mozognak.
Igen.
De amúgy érdekes, néhány magyar szót próbáltak például az este folyamán elsajátítani, megkóstoltak különböző magyar alkoholos italokat, akkor megkérdezték, hogy ez nekünk miért ilyen furcsa, elmondták, hogy nekik 45 gyógynövény, az meg se kottan, vagy kottyan, tehát érdekes.
Aha. Csak az érdekel, mert ugye ez egy teljesen izgalmas világ. És azért most sajnos Magyarországon az ilyen típusú kultúrával viszonylag nehezebben lehet találkozni neked, meg gyakorlati történet. Jó, nagyon érdekes, amit mesélsz. Egyetlen egy dolog foglalkoztat még sok más mellett, ugye van-e kedvenc tanárod? Mondtam, hogy kérdeztem, hogy kedvenc tanárod
van.
Igen. Na, de hogy tulajdonképpen számíthatsz a tanárok segítségére? Tehát van-e olyan dolog, amit külön meg lehet keresni? Mert vannak olyan iskolák, ahol nem lehet, van, ahol meg igen. Van-e személyes kapcsolat magyarul? Indulnak már
kapcsolatok? Van személyes kapcsolat, abban nem vagyok biztos, hogy minden tanáromat jó szívvel keresném meg, hogyha nem értek valamit.
És hadd kérdezem, van-e olyan szabadidő lehetőség nálatok, mert az egyetemen például, vagy sportolás, vagy olyan fajta önszerveződés, ami más egyetemeken szokott lenni? Tehát ott diák önkormányzat, ilyesmi.
Hallgatói önkormányzat van és létezik, és van egy feje is, és már láttam is, hogy ki a feje. Azonban még semmilyen kapcsolatban nem kerültem vele. Az egyik dolog, amiről tudok, az lesz egy ilyen kulturális nap, amikor bizonyos kultúrákról fogunk beszélgetni. Illetve hát ilyen bizonyos önszerveződésnek lehet mondani ezt a csoportot, ahol most már nem tudom hány hete próbáljuk azt összehozni, hogy valamit csináljunk együtt. Én azt gondolom, hogy
lassú lesz valami.
Igen. De...
Nagyon örülök neki, hogy erről beszélgethettünk. Sok kérdésem maradt még egyébként, csak azt mondom, ennyi fért a mai napra, de nagyon-nagyon érdekes volt, és én drukkolok neked, különösképpen azért, mert óriási változást látok. Másrészt azt látom, hogy nyugodt vagy. Tehát olyan helye vagy, ahova szívesen mentél. És ez egyébként azért is érdekes, csak a hallgatóknak mondom, érettségi közelében azért még nagyon nyugtalan voltál, hogy most mi lesz belőled. Ez egy fontos változás volt az életedben. Szerintem lehet, hogy a Covid azért történelmi évszám az emberek számára, a te életed számára pedig ez az év azért történelmi, mert most kerültél szakmai vagy pályára, ugye?
Így van.
Hát rukkolok, hogy megmaradjál, vagy olyan irányba menjél, ami a kedvednek megfelelő, és nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
Nagyon szépen köszönöm.
Hallgassák tovább a Civil Rádiót, Szabó András hallották, viszont hallásra.
Message.